Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 17. fejezetből, a 7-től 10-ig tartó versekig. Így szól hozzánk Isten igéje. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről? Jöjj ide, hamar, és ülj le az asztalhoz. Nem azt mondja neki inkább, készíts nekem valami vacsorára való, tövezd fel magad, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom. Te majd azután egyél és igyál. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk volt. Ámen. Ennek a prédikációnak azt a címet adtam, hogy mit cselédek ő a gazda? Mert hogy úgy tűnik ebből a felolvasott igéből, hogy ez a helyzet, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy ti nem vagytok mások, mint csak cselédek. És ez elég bosszantóan hangzik, valljuk be. Hallottam Amerikában egy édesanyáról, be is került a helyi híradóba, aki a táblája, vagy a ház elé kitűzött egy táblát, és felírta rá, hogy anyu sztrájkol, elegem volt a cselédségből. Ki is költözött a házból, a kertvégi sufniba, és ami fenn volt egy fa tetején, és hát a család kétségbe volt esve, próbálták mindenhogy leimádkozni onnan anyut, hogy minden meg fog változni, nem kell többet cselédsorban élnie, ne sztrájkuljon, jöjjön vissza, és hát meg is interjúolták ezeket a családtagokat, mint hogyha igazi katasztrófa helyzet lenne, mert hát ez az is lenne valóban. Lássuk be, hogyha így döntene otthon a házi asszony, akkor ez általában katasztrófa helyzetet szül is. Mindenesetre én azt hiszem, hogy sokan megérthetjük ezt az anyukát. Senki nem szeret cseléd életet élni. És bizony, aki munka mellett még feleség és anya is kell, hogy legyen, az nagyon sokszor átérheti ezt, hogy elegem volt a cselédségből. De nem csak az anyák, hanem a férfiak is, akiket a munkahelyükön úgy dolgoztatnak, mintha rabszolgák lennének. Sajnos egyre több ilyen hely van. Átéljük ezt, hogy elegem volt a cselédségből, és akkor itt jön Jézus, és azt mondja nekünk, hogy ti nem csak cselédek vagytok, hanem szolgák. Sőt, igazából az eredeti szöveg nem is azt mondja, hogy szolgák, hanem azt mondja egyenesen, hogy rabszolgák. Azt mondja, hogy rabszolgák vagytok. És elénk tár egy olyan helyzetet, ami teljesen felháborító, és megszakad a szívünk ezért a rabszolgáért, hogy hazajön a munkából, egész nap kim volt a mezőn, vagy pedig a nyájat legeltette, hazaér éhesen, fáradtan, és az ura mit mond neki? Nem azt mondja, hogy jól van, most már pihenhetsz, hanem azt mondja, hogy jól van, akkor most már engem szolgálj. Ugráltatja. Ilyeneket mond neki. Készíts nekem valami vacsorára való, tövezd fel magad, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál. Hát nem tudom, fölveti ez bennünk a kérdést, hogyha már mindenhol ugráltatnak bennünket, a munkahelyünkön, sokszor még a családban is, akkor most ez azt jelenti, hogy Isten még ehhez pluszba hozzájön, és akkor még ő is ugráltat bennünket, és azt mondja, hogy ha már mindent megcsináltunk a munkában, a családban, akkor utána még jön ő is, és azt mondja, hogy na, még mindig ne pihenjél először, csináld meg a gyülekezeti szolgálatokat, majd aztán egy kicsit pihenhetsz. Elég furcsa kép lenne ez Istenről. A másik, hogy még rosszabb legyen a helyzet, ezt sokan el tudják viselni. Sokan vannak, megint azt mondom, főleg az édesanyák, mert ők szolgálatkészségben általában előrébb járnak, mint mi férfiak, akik szívesen szolgálnak éveken keresztül, és nem is nagyon háborognának. Talán ez az édesanyja is ilyen volt, aki elszökött a sufniba, hogy szívesen szolgálnának, ők csak egy köszönömöt hallanának. Csak ne vennék olyan természetesnek ezt otthon, hogy ők a 8 óra munka után még mosnak, főznek, takarítanak, és szeretettel látják el a családot. Csak ne lenne ez olyan természetes, csak egy köszönömet hallanánk. De itt még erről sincs szó. Jézus azt mondja, hogy mindazért, amit teszünk, Isten szolgálatában, nemhogy rabszolgának vagyunk tekintve, de még egy köszönömet vagy egy utalmat se várhatunk. Ezt mondja, ugye? Jézus, hogy vajon megköszöni annak a szolgának az ura, hogy teljesítette, amit parancsolt neki. És nem, hogy nem köszöni meg, hanem a szolgának még az lenne a feladata, hogy azt mondja magára, hogy haszontalan szolga vagyok. Hát ezt is elég sokat halljuk, nem? Hogy haszontalanok vagyunk. Főleg megint a munkahelyekre visszatérek. Most, amikor ilyen nagy a munkanélküliség, hát nem mindenhol ezzel fenyegetnek minket, hogy haszontalanok vagyunk, hogy ezer másik van a helyünkre, pótolhatók vagyunk bármikor, és ha nem tetszik a rendszer, akkor el lehet menni. Hát akkor Isten is ezt mondja nekünk, hogy haszontalanok vagyunk. Hát milyen egészségtelen dolog. Ezeket a kérdéseket fogjuk most megvizsgálni, ezt a kicsit felháborító példázatot, és ezt a három felháborító állítást fogjuk megnézni. Az egyik az, hogy valóban rabszolgák vagyunk-e? A második az, hogy valóban haszontalanok vagyunk-e? És a harmadik az, hogy akkor Isten is olyan-e, mint egy rabszolgatartó a számunkra. Hát kezdjük ezzel a kérdéssel, hogy valóban rabszolgák vagyunk-e? Ha nagyon röviden kéne válaszolnom, azt mondom, hogy a Biblia alapján nem. Sőt, a Biblia egészen ellentétben áll ezzel az elgondolással. A teremtés történet a Biblia első lapjain leírja, hogy az ember hogyan teremtett, és hogy Isten a saját képmására teremtette. Ez az akkori kulturális környezetben egy nagyon radikális állítás volt, ugyanis például a babiloni teremtés történetben, az Enuma Elisben, ezt így nevezték, ott arról szól az egész történet, hogy az Istenek azért teremtik az embereket, hogy rabszolgáik legyenek, hogy legyen ki szolgálja őket, hogy legyen ki építse nekik templomokat, meg áldozzon nekik áldozatokat. Tehát az ókorban egy nagyon elfogadott elgondolás volt, hogy hát igen, az emberek azok az Istenek rabszolgái. Azért vagyunk, azért teremtettek minket. A Biblia pedig ezzel teljesen ellentétben áll. Azt mondja, hogy nem, az emberek nem az Isten rabszolgái. Legalábbis elsősorban nem annak kéne, hogy legyenek, hanem Isten képére teremtette őket. Ez az első dolog, amivel egy picit talán enyhítünk az élén ennek a kijelentésnek, hogy rabszolgák vagyunk-e. És a válasz ez lesz, hogy nem. Természetesen nem vagyunk rabszolgák. Jézus nem állítja ezt ebben a példázatban, hogy rabszolgák lennénk. Habár egy olyan példát hoz, amiben mi a rabszolga helyébe képzeljük bele magunkat, egy szóval sem mondja, hogy és ti is rabszolgák vagytok. Hanem egy teljesen hétköznapi és természetes helyzetet vázol elénk. Persze nekünk nem természetes ez a helyzet, hogy valakinek rabszolgája van, de az ókorban, Jézus idejében ez abszolút természetes volt. Egy kicsit is jómódú háznál volt legalább egy rabszolga, aki csinálta a házi munkát, és lehetett küldözgetni ide-oda, és ez volt a dolga. Na most, amikor rabszolgaságra gondolunk, megint csak kevésbé kegyetlen intézményre gondoljatok, mint akár az újkori rabszolgaság, ami Amerikában volt, a feketék kizsákmányolásával és elnyomásával, vagy akár a mai rabszolgaság, ami sajnos lehet tapasztalni a világ szegény országaiban. Ez a fajta rabszolgaság más volt. A rabszolga, ha bár alacsonyabb rendűnek volt tekintve a családban, mint a családtagok, de azért valamennyire mégis oda tartozott a háztartáshoz. Talán ma úgy lehetne mondani, hogy olyasmi volt, mint ahogy úgy néztek valahogy a rabszolgájukra az emberek, mint ahogy mi a kutyánkra nézünk. Hát alacsonyabb rendű, persze, meg nem is engedjük oda az asztalhoz jó esetben, általában kint van a házon, de azért mégis szeretjük, és a családhoz tartozik. Elvárjuk tőle, hogy bizonyos dolgokat megcsináljon, például őrizze a házat, de és ezért cserébe annyit adunk, hogy adunk neki enni és szállást. Valami ilyesmi volt a rabszolgaság intézménye akkoriban. És teljesen természetes volt az embereknek az, hogy vannak rabszolgák, és hogy a rabszolgával hogy kell bánni. Ezért ez a három kérdés, amit Jézus föltesz, ez mind a három költői kérdés, amire mindenki egyből bólogatott vagy rázta a fejét. Azt mondja, azzal kezdi, ki az közületek, aki ezt mondja a szolgájának, aki hazajön, hogy jöjj ide, hamar és ülj az asztalhoz. Mindenki rázta a fejét, senki, hát ilyen nincsen. Hát ha hazajön a szolga, először csak én eszek, nem a szolga fog enni előbb. Mindenki rázta a fejét, ez biztos, hogy nem így van. Aztán a következő kérdés, hát nem azt mondod-e inkább, hogy készíts nekem valami vacsorát, és övesz fel magad, és szolgálj fel nekem, amíg eszem is iszom, és majd azután egy ilyen. Mindenki, dehogy nem, mindenki bólogatott. Tehát ez így normális, persze, hogy előbb én eszem, aztán a szolga. A harmadik kérdés, hogy vajon megköszöni annak a szolgának azt, amit csinál, vagy úgy is lehetne ezt fordítani, hogy hálával tartozik-e annak a szolgának, aki ezt teszi. Mindenki rázta a fejét, hogy dehogy is tartozik szolgának. Hát ez a dolga. A rabszolgának ez a dolga. Tehát lássátok ezt a történet úgy, mint ami egy teljesen másik kultúrában van, ez akkoriban teljesen elfogadott volt, hogy vannak rabszolgák. Jézus nem arról beszél, hogy jó vagy rossz, hogy vannak rabszolgák, hanem egy hétköznapi szituációt vesz, hogy valamit szemléltessen. Egy másik dolog, ami talán segítene megérteni nekünk azt, hogy milyen is volt a rabszolgaság intézménye, a 21. században hogyan lehetne ezt leírni. Talán Jézus, hogyha mostanában mondta volna el a példázatot, így mondta volna valahogy. Képzeljétek el, hogy bementek egy étterembe, és leültök az asztalhoz, a pincér nem jön oda hozzátok, hanem a sarokban eszeget. Vártok egy pár percet, mire kérdően odafordultok a pincérhez, és hívjátok, hogy elnézést, éhesek vagyunk, szeretnénk rendelni. A pincér lecsapja a kanalat, oda megy toporzékolva, és azt mondja, hogy hát nem gondolják, hogy én is fáradt vagyok? Nem tudnak 20 percet várni? Egész nap dolgoztam. Meglepetten néznénk a pincérre, mert azt gondolnánk, hogy hát de ez a dolgod. Na jó, nagy nehezen mégiscsak elmegy a pincér, felveszi a rendelést, kihozza nekünk az ételt, duzzogva, de ahogy leteszi elénk, ő is leül. Vesz maga elé egy tányért, és elkezd szedni ő is a levesből. Szemöldökünket felvonva ránézünk, és erre azt mondja, hát mi van? Kihoztam az ételt, ennyi köszönet csak jár. Hát már csak adtok egy valamennyit belőle. Azt mondanánk magunkban, vagy talán neki is, hát dehogy is, hát ez a dolgod. Ezért vagy pincér. Jézus ugyanezt akarta szemléltetni a rabszolga esetével. A rabszolgának vannak bizonyos dolgai, ami az a dolga, és úgy természetes, hogy ez így történik. És nem mondhatja a rabszolga se azt, hogy ennyi köszönet csak jár. Itt nem udvariassági formáról van szó, tehát nem arról van szó, hogy megköszönöm a pincének, aki hozza a levest, hogy köszönöm, meg mondok egy köszönömet, hanem arról van szó, hogy hálával tartozom-e a pincérnek azért, hogy megcsinálja a dolgát. És a válasz mindenkiben egyértelmű, nem tartozom hálával. Tehát így már kezd egy kicsit árnyalódni a kép. Valóban arról beszél Jézus, hogy itt van valaki, aki megcsinálja a dolgát, vajon ezért jár-e neki a hála? De még tovább megy Jézus. És valami sokkal erősebb dolgot mond, mint csupán annyit, hogy akkor ti is olyanok vagytok, mint a rabszolgák. Ezt a fajta érvelést, amit Jézus csinál, úgy hívják, hogy a fortiori érvelés, ami azt jelent magyarul, hogy mennyivel inkább érvelés. Sok ilyet láthatunk, nekem az egyik kedvenc ilyen érvelésem. Ez azt jelenti tehát, hogy elmondok egy történet, és szemléltetem vele, hogy na, ebben a helyzetben így van, hát még mennyivel inkább úgy van abban a helyzetben. Egyszer egy nagyon kedves kis képeslapot találtam, amit elküldtem a testvéreim névnapjára. Az volt rajta, hogy egy úttest volt felfestve, és az úttest mellett, ahol ott robogtak az autók, állt két kis süni. És meretten néztek az eléjük felfestett csíkokra, ugye a zebrára, és ez volt kiírva föléjük, hogy hát, ha még a zebrát is elcsapták, nekünk akkor mennyi esélyünk van. És hát persze nem mertek elindulni. Gondolták, hogy a csíkok ott ki vannak lapítva, hát akkor... De ugyanez a gondolatmenet. Azt mondja, hogy ha még a zebra, aki gyors és nagy, még őt is kilapították az autók, persze ezt hiszik, hát akkor mi van velünk, akik kicsik vagyunk és lassú, akkor minket is ki fog lapítani az autó. Akkor minket mennyivel inkább ki fog lapítani az autó. Jézus használ egy másik példázatban, ugyanezt egyébként Lukács evangéliumában sok ilyen van, amikor nem arról szól a példázat, hogy na, ugyanolyan Isten, mint ez, hanem azt mondja, hogy na, mennyivel inkább ilyen Isten. Például ott a hamis bíró esete, amiről a Biblia órán beszéltünk, amit úgy lehetne manapság mondani, hogy a korrupt bíró. Ami ugye arról szól, hogy van egy korrupt bíró, aki nem akar meghallgatni egy szegény embert, egy szegény özvegyasszonyt. Mi történik ott is? Nem azt mondja a példa, és a nyakára jár az özvegyasszony, addig nyaggatja, míg a végén meghallgatja. A példa nem azt akarja mondani, hogy Isten olyan, mint egy korrupt bíró. Vagy hogy akár az, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy özvegyasszony, hanem azt akarja mondani, hogy látjátok, még egy korrupt bíró is meghallgat, ha nyaggatod, mennyivel inkább meghallgat Isten, ha nyaggatod. Körülbelül ezt jelenti ez az a fortiori érvelés, amit Jézus itt használ. Hogyha ezt az adott helyzetre lefordítjuk, akkor arról van szó. Jézus elénk tár egy helyzetet. Itt a rabszolga, aki megcsinálja, ami kötelessége, és ezért nem várhat köszönetet, vagy külön jutalmat, akkor mennyivel inkább így van ez veletek? Hiszen a rabszolgának az ura, az csak a szállást, meg az ételt adja neki. De mennyivel inkább így tartozunk Istennek szolgálattal, hiszen ő adta az életünket, ő a teremtőnk, ő a megtartónk. Hát ha még egy pincér sem várhat köszönetet azért, hogy megteszi a dolgát, akkor te miért várod el, hogy Isten megköszönje azt, amit teszel? És ne értsetek félre, nem arról szól a példát, hogy Isten nem köszöni meg, amit teszünk. És nem arról szól a példát, hogy Isten nem jutalmaz meg bennünket. Hiszen egy fejezettel később olvassunk arról, hogy mi a tanítványok jutalma. Meg másik példázatban meg azt látjuk, hogy hazajön az Úr, és azt mondja, jó és hű szolgám, jól van, kevesen voltál hű, sokat bízok rád ezután. Tehát nem azt mondja a példázat, hogy Isten nem jutalmaz meg bennünket, és Isten nem köszöni meg, amit teszünk, hanem arról szól, hogy nem várhatod el tőle. És hogy Isten nem tartozik neked ezzel. Hát és itt bizony lelepleződünk. Pont erről van szó, hogy azt hittük, hogy tartozik nekünk. Jézus leleplezi a belső gondolatainkat, mert bizony erről van szó. Nagyon sokszor, amikor olyan mondatokat fogalmazunk meg, hogy nem értem, hogy miért történik velem ez a rossz, pedig én mindig istenfélő ember voltam. Vagy ha azt mondjuk, hogy nem értem, hogy miért esett ez meg velem, hiszen én mindig jártam templomba. Vagy azt mondjuk, miért a jók halnak meg, miért nem a rosszak? Vagy azt mondjuk, mint a himnuszban is nekik, hogy megbűnhődte már a nép a múltat sövendőt. Mi van ezek mögött a mondatok mögött? Az van, hogy az én Isten félelmemért, vagy a templomba járásért, vagy azért, mert jó vagyok, azért igazán tartozna nekem valamivel Isten. Legalább egy kis békességgel tartozna. Vagy legalább egy kis szeretettel tartozna. Vagy gazdagsággal. Vagy legalább azzal, hogy nekem jobban menjen az életem, mint másnak. Milyen sokszor belecsúszunk ebbe a gondolkodásmódba, nem? Hogy Isten tartozik nekünk a köszönettel és a jutalommal. És megint ne értsétek félre, nem azt mondom, hogy nem Istentől kell várni a szeretetet, meg a békességet, meg akár a gazdagságot is nem Istentől kell várni, de nem lehet Istentől elvárni. És ez óriási különbség. Hogy Istentől várod, vagy Istentől elvárod. Mert hogyha Istentől elvárod, akkor rögtön megcserülődik a helyzet. Akkor nem arról van szó, hogy te vagy a pincér, és ő az Úr, és nekem az a dolgom, hogy szolgáljam őt, hanem akkor neki az a dolga, hogy szolgáljon. Mint ahogy Heine mondta ezt állítólag, hogy Isten megbocsát, az a dolga. Nem érezzük ezt mi is sokszor? Isten majd megáld, az a dolga. Isten majd gondoskodik rólam, az a dolga. Isten majd megbocsát, az a dolga. Nem, Istennek nem az a dolga. Isten megáld, megbocsát, és vigyázz rád, de nem azért, mert az a dolga. Nem neked tartozik ő, és nem a te lekötelezetted ő, hanem fordítva. Mi tartozunk neki, és mi vagyunk az ő lekötelezettjei. Tehát tulajdonképpen arról beszél itt Jézus, hogy nem, hogy olyan vagy, mint egy rabszolga, hanem még annál is olyanabb vagy, mint egy rabszolga, legalábbis abban az értelemben, hogy sokkal több hálával tartozol Istennek, és sokkal kevesebbet várhatnál el tőle, mint amennyit egy rabszolga elvárhat az Urától. Akkor nézzük a második állítást. Vajon haszontalanok vagyunk-e? Igaz-e ez, amit Jézus mond ránk? Hát nyilván ez nem lenne jó, ha ez jön neki, mert szeretjük azt hallani, hogy hasznosak vagyunk. Megint csak ugye a munkahelyünkön milyen jó azt hallani, hogy fú, hát ha te nem lennél itt, akkor az egész iroda csődbe menne. Ezt a munkát senki más nem tudná megcsinálni. Nem is tudom, mi lenne, hogyha te nem itt dolgoznál. Ugye ezeket jó hallani, mert azzal az érzéssel tölt el minket, hogy pótolhatatlanok vagyunk. Ugyanígy otthon is jól esik néha azt hallani, hogy jaj, de jó, hogy meg tudtad ezt szerelni, vagy meg tudtad azt csinálni, nem kellett szerelőt hívni. Főleg a férfiaknak ez nagyon jól esik. Vagy a nőknek, hogy milyen finomat főzöl, nem is tudom, senki nem főzi el jól, mint te. Jó ezeket hallani, hogy hasznosak vagyunk. Szeretjük hallani. Főleg a gyülekezetben is. És talán jó lenne néha, hogyha Isten is azt mondaná nekünk, hogy milyen hasznos vagy. Azt se tudom, ki csinálná meg itt a gyerekisten tiszteleteket, hogyha te nem lennél itt. Vagy nekünk lelkészítőknek, hogy mi lenne ezzel a gyülekezettel, ha ti nem lennétek itt. Ezt ki fogjuk próbálni egyébként most a jövő héten. És ez milyen jó lenne azt hallani, hogy hát nélkülünk itt semmi nem működne. Mert hasznosak vagyunk. És kellünk. Igen ám, de azért, hogyha sokat mondják nekünk, hogy milyen hasznosak vagyunk, azért az lehet szorongásra okot adó is. Hát gondoljuk csak el, hogy a férjünk vagy a feleségünk egyfolytában azt mondja, én annyira szeretlek, mert mindig megszereled a vízvezetéket. Annyira jó, hogy itt vagy, mert olyan sok pénzt keresel. Annyira jó, hogy itt vagy, mert nem kell félnem mondjuk este. És persze ezek jó dolgok, és először örülünk is neki, de hogyha egyfolytában csak ezt halljuk, hogy azért jó, hogy itt vagy, azért kell ezt, mert hasznos vagy, akkor az furcsa érzés. Ugyanis, hogyha a barátunktól azt halljuk, de jó, hogy a barátom vagy, annyira kell lesz nekem, mert te mindig adsz kölcsön pénzt. Na, mert ez jó, de hát azért csak ennyi. Itt nem olyan régen történt velem a kollégiumban, hogy az egyik srác, akit nagyon kedvelek egyébként, oda jött, és vagy hát így együtt mentünk valahova, és akkor mondta, hogy Mário, olyan jó, hogy itt vagy a kollégiumban. A szívem megolvadt, gondoltam, most biztos az fog jönni, hogy mert olyan jó fej vagy, vagy az, hogy mert olyan jó veled beszélgetni, vagy mert olyan nagy példakép vagy a számomra. Már nem is tudom, vagy esetleg az, hogy életet hozod ide a közösségbe. Szóval ilyesmire gondoltam, hogy biztos ez fog jönni, és akkor erre azt mondta, hogy mert kinyitod a kollégiumot hétvégén is, ha jövök. Hát egy kicsit csalódtam ebben a válaszban. Hasznosnak éreztem magam, az biztos, de hát azért azt éreztem, hogy hát igen, és akkor ha nem nyitnám ki a kollégiumot, akkor már nem kellenék. És bizony, ez persze így ebben a szituációban vicces volt, de hogyha ezt az ember a szeretteivel érzi, ők szajkózzák, hogy azért kell lesz, mert hasznos vagy. Akkor azért óhatatlanul felmerül bennünk a kérdés, hogy és ha nem lennék olyan hasznos, akkor már nem kellenék. Ha nem főznék ilyen jól, akkor nem szeretnétek már. Vagy ha nem tudnék csapot szerelni, vagy ha elveszíteném a munkám, és nem keresnék sok pénzt, akkor már nem kellenék itthon. Japánban állítólag ez egy egészen komoly probléma, hogy van egy egész tömegekkel megtörténik az, hogy férfiak, mikor elveszítik az állásukat, utána még továbbra is úgy csinálnak reggelente, mintha bemennének dolgozni, egész nap az utcán mászkálnak, és este hazajönnek, mert nem merik megmondani otthon, hogy nincs munkájuk. Ugyanis a kultúrában ez annyira fontos, hogy sokszor, ha valaki bejelenti, hogy elveszítette a munkáját, akkor a következő lépés az, hogy a felesége beadja a vállókeresetet. Mert az egyedüli dolog, ami összetartja őket, az a hasznosság. Az, hogy hasznosak vagyunk, ezért kellünk. Úgyhogy az a jó hírem most a számotokra, hogy Istennek nem vagytok hasznosak. Istennek nem vagyunk hasznosak. Nem azért szeret minket, mert nélkülözhetetlenek lennénk a számára, vagy mert szüksége lenne ránk. Hát nem szenved hiányt ő semmiben. Így olvassuk az 50. Zsoltárban. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. Nem azért kellünk Istennek, mert nélkülünk nincs mit ennie, vagy valamiben hiány szenvedne. Nem azért kell neki ez a templom, mert hogyha ez nem lenne itt, akkor itt nem dicsérné senki az ő nevét. Hát azt mondja, hogy napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenhol jó illatú áldozatot mutatnak be nekem. Sőt, azt mondja, hogy az egek hirdetik az Isten dicsőségét, ahogy énekeltük a kezdő énekünkben. Hát ha mi nem hirdetnénk, akkor az egek hirdetnék Isten dicsőségét. Nincs szüksége erre a templomnak sem Istenre. Isten talán magányos lenne nélkülünk? Nem. Nem lenne magányos. Ő öröktől fogva Atya, Fiú, Szentlélek sosem volt egyedül. Nincsen arra szüksége, hogy a magányát enyhítsük. Vagy talán az evangélium hirdetésére kellünk neki? Arra se kellünk, hát angyalokon keresztül is hirdethetné az evangéliumot. Nincsen szüksége ránk. És mégis kellünk neki. Ez a hihetetlen evangélium. Az, hogyha te itt vagy a gyülekezetben is, bibliaórára jársz, vagy eljársz a templomba, vagy imádkozol, vagy adakozol, vagy segítesz a munkában. Jó az, hogyha hasznosnak érzed magad, de tudsz, hogy nem ezért kell lesz Istennek, mert hasznos vagy. Pótolható lennél, nem ezért szeret Isten, mert pótolhatatlan vagy. Így olvassuk a Mózes 5. könyvében, a 7. részben. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Nem vagyunk hasznosak, nem vagyunk túlzottan különlegesek, nem vagyunk pótolhatatlanok, de Isten szeret minket, azért, mert szeret. Ilyen egyszerű. Tehát ez a második állítás is sajnos beigazolódott, haszontalanok vagyunk, de úgy látszik ez jobb hír, mint gondoltuk volna. A harmadik kérdés pedig az, vajon akkor Isten tényleg egy rabszolgatartó? Erre a válasz viszont egyértelműen nem. A példázat igazából nem Istenről szól, hanem mi rólunk, hiszen így fejeződik be, azért tehát ti is. Tehát az egész példázat igazából arról szól, hogy mi hogyan viszonyulunk Istenhez, de Istenről nem mond egy szót sem a példázat. Ezt Jézus később fogja folytatni, egy pár fejezettel később, az utolsó vacsora kor fogja befejezni ezt a gondolatmenetet, vagy akkor fog kitérni arra, hogy tulajdonképpen mit is mond el ez az egész helyzet Istenről. És nagyon érdekes szituációt választott erre. Ott a halála közelében, ahogy készül a kereszt halára, a megváltó halára, a tanítványok pedig az utolsó estéjüket töltik a Mesterrel, és tudják is, hogy kéne tudniuk, mégis mit kezdenek el csinálni? Elkezdenek veszekedni azon, hogy ki a nagyobb. Hogy kinek kéne kit szolgálni. Mi a rangsor közöttük. És Jézus pontosan ezt a pillanatot használja ki, hogy folytassa a példázatot. És azt mondja, mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban. Értek, mi történik itt? Megint ott van előttünk minden eleme a dolognak. Ott van az asztal, ott van az Úr, ott van a rabszolga. De nézzétek, hogy ki szolgál. Jézus szolgál. Úgy kezdődik a példázat, ti nem várhatnátok el Istentől semmit. Annyit sem, mint egy rabszolga, hiszen nem tartozik nektek. És látjátok, mégis, annál a bizonyos asztalnál helyet fogunk cserélni. Ti üljetek a székbe, és majd én fogok szolgálni nektek. Erről a helycseréről szól az egész evangélium. Arról, hogy mi ugyan alanyi jogon nem érdemelnénk azt, hogy az Isten asztalához üljünk, hogy Isten befogadjon minket a családjába. Azt érdemelnénk csak, hogy ott álljunk a szélén, és maximum mi szolgáljuk őt. És az Isten mégis felkel az asztaltól, és minket ültet le. És ő szolgál nekünk. Ő hordozza el a mi bűneinket. Erről szól a megváltás. Hogy akinek rabszolgának kéne lenni, az a király helyére ül, és a király a szolga helyére áll. Így énekeljük ezt az egyik szép adventi énekünkben, a 312-ben. Én Úr, ő pedig lett szolga. Mi csuda változás! Jobbat Jézus mit adhatna? Nékünk boldogulás. Nékünk boldogulás. Látjátok, Isten nem rabszolgatartó. Nem azért teremtett minket, hogy csicskáztasson bennünket, hanem azért teremtett minket, hogy odaültethessen az asztalához. Ebben a képben azt látjuk, hogy hazavár minket, mint egy atya, és sürgülődik és forgolódik körülöttünk, mint egy anya, hogy ő szolgáljon bennünket, mert örül, hogy ott vagyunk az asztalánál. Valami olyasmi ez, mint amit a tékozló fiú példázatában is látunk. A tékozló fiú hogy megy haza? Azzal a gondolattal, hogy majd ő szolga lesz innentől kezdve otthon. És az atya hogy várja? Odaülteti a főhelyre, és nagy lakomát rendez neki, és ő szolgál neki. Ez az evangélium megdöbbentő valósága. És ez még megdöbbentőbb, mint ahogy elsőre elolvastuk, és a példázatot is megsértődtünk. Most, ahogy megértjük, még jobban lesokkol bennünket a dolog. A példázatból annyit tanulhatunk csak meg, hogy ha bár Isten nem rabszolgatartó, hanem örömmel befogad minket a családjába, az asztalához jutott, és ő szolgál minket. De ezt nem lehet úgy megtenni, de nem lehet úgy eljutni, hogy én ezt tartozásnak veszem a részéről, és azt mondom, igen, ez a dolgod. Az egyetlen útja ennek a tékozló fiú útja, aki úgy megy oda, hogy én szolgálni akarok, és meglepetéssel tapasztalja, hogy őt szolgálják. A kérdés az, hogy te hogyan fogadod Istennek ezt a hihetetlen ajándékát. Úgy fogadod, hogy Isten ezzel tartozik neked? Mindazért, amit érte tettél? Vagy úgy fogadod, hogy hát igen, azért ezt kiérdemeltem, mert annyira hasznos vagyok. Vagy pedig úgy fogadod, hogy csodálattal ülsz. Ne vedd természetesnek Isten kegyelmét. Erről szól a példázat. És tudjátok, ha ezt valaki megérti, akkor a szolgálatban az lesz a csodálatos, hogy már nem az fogja méregetni, hogy ő vajon neki vajon mennyi köszönet jár, vagy nem azt fogja méregetni, hogy ő vajon mennyire hasznos, mert ez a csodálat fogja eltölteni. Nem a saját szolgálatát fogja nézni, hanem az Isten szolgálatát. És így már minden szolgálat ehhez képest könnyű lesz. Adja Isten, hogy ehhez kapjunk erőt, és ez a csodálat hajtsa a szolgálatunkat, ahogy szolgáljuk a szolga királyt. Ámen. Ige hirdetésre válaszul, énekeljük a 467. énekünknek az öt versét. A 467. énekünk első verse így kezdődik. Mi jó, ha bűntől más szabad, az Úr szolgája vagy.